Mindenkit sok szeretettel köszöntök ma este, és örülök, hogy együtt vagyunk, hogy tovább tanulhatjuk a Jelenések könyvét. A múltunk titkai és a jövőnk ígéretei című előadás sorozatnak mai estével már a 8. alkalmához érkezünk el. Hát itt nem annyira csapásokról lesz szó most már, hanem valami egészen másról. Ahogyan említettem korábban, hogy a Jelenések könyve különös szerkezete azt jelenti, hogy a lényeg középen van. A könyv középső fejezeteiben, pontosabban a 12., 13. és 14. fejezetben néhány kiegészítő verssel együtt mondhatjuk azt, hogy találjuk meg valójában a könyv igazi célját, azaz benne összetömörítve mindazokat a nagy kérdéseket, amelyek minket, embereket azóta is foglalkoztatnak, hogy ezt a könyvet megírta János apostol. A ma esti témánk a nagy vörös sárkány és egy kisgyermek harca. Ha valahol szavaznunk kellene, vagy választanunk kellene, netalán fogadásban kellene részt vennünk, hogy egy nagy vörös sárkány egyik oldalon, másik oldalon egy kisgyermek, akkor mennyi esélyt adnánk a gyereknek, hogy legyőzi a sárkányt? Nem sokat. Ma este megismerkedünk a kisgyermekkel, és megismerkedünk a sárkánnyal is. Néhány kérdés. Az első, kicsoda Sátán? Ki is ő valójában? Ugyanis nagyon sok ember és sok keresztény is van, aki úgy gondolja, hogy Sátán, mint személy, nem is létezik. Hanem egyszerűen csak használjuk ezt az elnevezést a rosszra. És amikor azt mondjuk, hogy van rossz a világban, akkor ezt a rosszat megpróbáljuk leírni ezzel a névvel, hogy Sátán vagy ördög, de nem gondolunk arra, hogy valójában egy személyről, egy lényről, egy létezőről, valakiről van szó. Meg fogjuk látni, hogy ő valójában kicsoda. Következő kérdés, hogy honnan ered a bűn? Egyik estén úgy emlékszem, beszéltem arról, hogy sokan úgy képzelik el a rossz és a jó harcát, hogy ez örök harc. Azaz, hogy a történelemben mindig is volt, sőt a történelmünk előtt volt egy másik történelem, azelőtt a végtelenben történelmek, létezések, és a világ egyetemben is valójában állandó harc van a jó és a rossz között. Na erre a kérdésre is választ kapunk ma este, hogy így van-e? Vagy pedig, hogy van eredete a bűnnek, és ha van eredete, akkor van vége is. Vagy pedig ténylegesen így van, hogy örök harcban áll a jó és a rossz egymással. Harmadik kérdés, a csillagháború. Az 1980-as évek közepe táján, amikor Ronald Reagan lett az amerikai elnök, egész pontosan 1981-ben lett ő elnök, és utána meghirdetett egy különös programot, egy rakétavédelmi programot, egy rendszer kiépítését, amelyet népiesen úgy neveztek el, hogy a csillagháborús terv. Sokan arra gondolnak, hogy ennek a tervnek lett az eredménye az, hogy Amerika tovább tudta fokozni a fegyverkezési versenyt, amelyet a másik oldalon a volt Szovjetunió nem tudott tovább folytatni igazán, és lényegében belerokkant ez a hatalom ebbe a fokozódó versenybe. Minden esetre ma már ténylegesen azt kell mondanunk, hogy minden megvan ahhoz, hogy legyen csillagháború, ha szükséges lenne. De ma este arra is választ kapunk, hogy volt-e csillagháború? Volt-e már csillagháború, vagy ha volt, lesz-e újra? Ezekre a kérdésekre a Jelenések könyve szerkezetén keresztül kapjuk a választ. Ez a szerkezet, amely elmondja nekünk azt, hogy a könyv egy prológussal kezdődik, egy epilógussal ér véget, és azután van 7 különös elem. Ebből a 7 elemből 3 párhuzamos, a 7 gyülekezet, az 1 gyülekezet, a 7 pecsét, az ítélet 7 jelenete, a 7 trombita, a 7 csapás, És van egy a hetedik elem, vagy hetedik rész, fő rész, amelyet ma este, illetve a jövő héten csütörtökön tanulunk, a sárkány harca. Lehetne úgy is fogalmazni, hogy a sárkány és az asszony harca. De a rövidség kedvéért fogalmaztam így, hogy a sárkány harca. Na, hol találjuk ezt a részt a Bibliánkban? Ha a Jelenések könyvét kitetszenek nyitni, a 295. oldalon, és ott kezdődően a 11. fejezet utolsó verse egy templomi jelenet, majd később ezt olvasni is fogom, és innen elég hosszan a 12., majd azután a 13., 14. fejezet is ide tartozik, és végül a 15. fejezet első 4 verse. De mi ebből a hosszú részből, és mivel ez a legfontosabb rész, most csak egy bevezetőt, lényegében az első fejezetet tanulmányozzuk, a 13., 14. fejezetről pedig, ha Isten éltet bennünket, a következő héten csütörtökön lesz szó. A sárkány titkát is megismerjük. Nem csak a sárkány harcát, hanem azt a titkot, hogy ő miért is harcol. Egyáltalán a harc, mint olyan, vagy a küzdelem, mint egy jelenség, kitől ered, honnan van, miért jött ez, és mit hozott a világba. A Jelenések könyve 12. fejezete egy különös képpel kezdődik. A templom jelenet után János apostol egy nagy jelet lát az égben. És ez a jel egy asszony, aki napba van öltözve, és úgy olvashatjuk, hogy a lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból korona. Később azt is megtudjuk, hogy ez az asszony terhes. Sőt, hogy a szüléshez közel áll, már-már a szülés bekövetkezik, sőt, a szülési fájdalmak már megkezdődnek, az asszony szüléshez készül, és akkor megjelenik egy nagy vörös sárkány. Következő fontos jelenet ebben a fejezetben, hogy az égben János apostol nem csak az előbbi jelet látja, hanem egy nagy viaskodást. Íme ez az a kép, amely elmondja, hogy valójában honnan is ered a küzdelem. És az apostol úgy látja, hogy az égben viaskodás támad, egyik oldalon van Mihály, majd őről is később beszélek, és az ő angyalai, a másik oldalon pedig van a sárkány és az ő angyalai, és ők állnak harcban egymással, de a leírás szerint Mihály és az angyalai végül diadalmaskodnak a sárkány és az angyalai felett. De úgy tűnik, hogy ez a győzelem még nem a végső győzelem, mert igaz, hogy a sárkány kivettetik a mennyből a küzdelem eredményeként, de utána tovább folytatja a harcát, a küzdelmét, az erőfeszítéseit, most már az asszony ellen. A sárkányt azonban különböző névvel írja le János apostol, összesen 4 név van, amelyeket találunk itt a Jelenések könyve 12. fejezetében, először is a sárkány. Később azt mondja az apostol, hogy ő a régi kígyó. Utána azt mondja, hogy neveztetik ördögnek, és azután a sátánnak. Én ezt magamban úgy fogalmaztam meg egyszer, hogy ez a gonosz 4 arca. De érdekes módon azt fogjuk látni, hogy a jónak is van 4 arca. Ugyan itt a Jelenések könyve 12. fejezetében. 4 arca. Mind a kettőnek, tehát a gonosznak is, nagy vörös sárkány, a régi kígyó, akit neveznek ördögnek is, és a sátánnak is. 4 arc, 4 név, 4 leírás, ugyanarról a szeméről. Itt ebben az esetben a kígyó nevet találjuk, hogy a kígyó támadja meg. Korábban a sárkány támadta meg az asszonyt, most a kígyó támadja meg. Ugyanarról van szó, csak más névvel, és a kígyó elől igazán hogy lehet elmenekülni? Hát ha valaki futni próbál a kígyó elől, akkor nem biztos, hogy el tud menekülni. Ha valaki fára akar mászni a kígyók elől, nem biztos, hogy a legjobb megoldást választja, de hogyha repülni tud, akkor valószínű megmenekül a kígyó elől, mert a kígyó, legalábbis a mai ismereteink szerint, nem tud repülni. Tehát az asszony kap két nagy sasszárnyat, és elrepül a kígyó elől. Nézzük akkor közelebbről a nagy vörös sárkányt és a terhes asszonyt. Jelenések könyve 12. fejezeténél vagyunk, a 295. oldalon. Ha kiosztott bibliákat megtetszenek nyitni, akkor a 295. oldalon az Új Szövetségben természetesen a Jelenések könyv az utolsó könyv, és így a Biblia végéhez közel vagyunk. Ebből a fejezetből az első 5 verset szeretném olvasni, és láttaték nagy jel az égben egy asszony, aki napba volt felöltözve, és a lába alatt volt a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona, aki terhes volt, és akarván szülni kiáltott, és kínlódott a szülésben. Láttaték más jel is az égben, és ímé volt egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje volt és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona. És a farka után vonzá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veti azokat, és áll a sárkány a szülő asszony elé, hogy amikor szül, annak fiát megegye. És szüle fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez, és az ő királyi székéhez. Íme a nagy vörös sárkány és a terhes asszony. Mit tudunk meg ebből a küzdelemből? Hát ha két sárkány küzdene egymással, az is különös lenne, nem? Ha egy sárkány meg egy oroszlán küzdene, az is meglehetősen drámai küzdelem lenne. De nem különös, hogy egyik oldalon van egy nagy vörös sárkány, 7 fejjel, 10 szarva, másik oldalon van egy terhes asszony, aki szülni készül. És miközben szül, már-már szül, a sárkány ott áll lesben, hogy amikor a gyermeket megszüli, elsősorban nem az asszonyt, hanem a gyermeket akarja elpusztítani. Így olvastam, hogy amikor szül az asszony, a gyermekét megegye. Hát ki ez az asszony? És ki a sárkány? Lapozzunk az Ószövetség egy kevéssé ismert könyvéhez, Mikeás könyvéhez, amelyet az Ószövetség vége felé találunk meg a 868. oldalon, tehát a Biblia elejéről, ha kezdünk lapozni, 868-as oldal, Mikeás próféta könyve. És itt a 4. fejezet, 10. versében van egy különös profécia. Mikeás proféta könyve, 868. oldalon, 4. rész, 10. verse. Gyötrődj és kínlódj Sionnak, leánya, mint a gyermek szülő. Mert ímé kimégy a városból, és a mezőn tanyázol, és egészen Bábelig mész. Ott szabadítatol meg. Ott vált ki téged az Úr ellenségednek kezéből. Különös profécia ez, nem? Mert első hallásra úgy tűnik, mintha egy asszonyról szólna, utána pedig azt olvassuk, hogy Sion. Vagy Sion leánya. Gyötrődj, kínlódj, mint gyermek szülő. Ez a profétai kép értelmezhető úgy is, hogy ténylegesen egy asszony, aki szülni készül. De lehet úgy is értelmezni, hogy ez a profécia Izraelről szól, Sion leányáról, ahogy Isten a profétákon keresztül elég gyakran nevezte Izraelt, az ő népét, Sion lányának, vagy más esetben pedig egyenesen Isten azt mondta, hogy a felesége, mondta Izraelről. Más esetben azt mondta, hogy a fiam. Nagyon érdekes képeket találunk a Bibliában. De a ma estén gondoljunk most arra a képre, hogy maga Izrael is lett szimbolikusan az asszony, aki szülni készül. Ha a kép elsődleges értelmét nézzük, akkor nyilván Máriára kell gondolnunk, és Máté evangéliumához, ha lapozunk most az Újszövetséghez, a könyvjelzőtől jobbra kell lapoznunk, nem is sokat, egy pár oldalt, a negyedik oldalig Máté evangéliumához. Ez az evangélium azért érdekes, mert Jézus gyermekség történetéről hosszasan ír. Máté evangéliumához hasonló egy kicsit Lukács evangéliuma is, mert annak az elején is elég hosszan olvasunk Jézus gyermekség történetéről, sőt még keresztelő János szüleiről is. De ha János evangéliumát fellapozzuk, nem találunk semmit. Lényegében se keresztelő János születésének körülményeiről, se Jézus születésének körülményeiről, se a szülőkről. Lényegében semmiről, ami a születéssel összefügg. Ezért, amikor Jézus születésére gondolunk, akkor vagy Lukács, vagy Máté evangéliumát kell fellapoznunk. De Máté evangéliuma talán egy kicsivel bővebb is, lehet mondanunk, mint Lukács evangéliuma. Ezért a második fejezetből szeretnék olvasni egy hosszabb részt most, a 13. verst, egészen a 23. versig, ugyanis Máté evangéliuma abból a szempontból is nagyon érdekes, hogy ami eseményt leír, a legtöbb esetben hozzáteszi, hogy ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr szólt a próféta által. Na, az előbb is egy prófétától olvasunk, Mikeástól, és Mikeáson keresztül is úgy hiszük, hogy Isten szól, vagy szólt, de Máté evangélista nagyon pontosan, nagyon precízen feljegyezett több proféciát, amelyek a Mesiás születésével kapcsolatosak, és amikor egy eseményt leír, akkor mindig közli, hogy ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit a próféta szólt. Tehát figyeljünk erre majd, miközben olvassuk együtt ezt a néhány mondatot. Máté evangéliuma második részéből, ez a negyedik oldalon van az Újszövetségben, és ott a 13. verstől olvasom így. Mikor pedig azok visszatérének vala, megjelent az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és mondta, kelj fel, vedd a gyermeket, és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom neked, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Szeretném hozzátenni, hogy akikről itt szó van, a vers elején, hogy azok visszatértek, a napkeleti bölcsek. Őrőlük szól az előző néhány vers, akik ugyanis megérkeztek Jeruzsálembe, és keresték a zsidó királyát, és történetesen a királyhoz mentek. És a királytól kérdezték meg, hogy hol a király. Az elég furcsa helyzet lehetett, nem? Valaki bekopog a királyhoz, és megkérdezi, hogy hol a király. Hát Heródes pedig nem volt az a fajta ember, aki szívesen vette az ilyen jellegű kérdéseket. És ezért érdekes módon a bölcseknek azt mondta, hogy menjetek el, pontosan keressétek meg, hogy hol is van a gyermek, mindent jól jegyezzetek meg, és amikor visszajöttök majd, akkor jelentsétek nekem, mert én is szeretnék elmenni, mondta Heródes, hogy én is tisztességet tegyek a gyermeknek. De ez a mondat arról szól, hogy Isten a gondviselés folytán közbe avatkozott, és más irányba küldte ezeket a bölcseket. Nem mentek vissza ugyanis Heródeshez. De ezen túl az isteni gondviselés még valamit tett. Az Úrnak angyala Józsefnek álomba megjelent, és azt mondta, hogy vedd a gyermeket, és annak anyját fuss Egyiptomba, és maradj ott. Mert Heródes mit fog tenni? Halálra fogja keresni a gyermeket. És ez így is történt. Ő pedig felkelvén tudni, hogy József vevé a gyermeket, és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozik. Hát egy újszülött gyerekkel, tessék elképzelni, a mai Izrael területét, ha elgondolják, a Jordántól keletre, illetve nyugatra eső területet, és Betlehem környékét, Jeruzsálem közelében, és azután lemennek déli irányba Sínai félszigeten keresztül át Egyiptomba. Ami hát több napos út. Lehet mondani talán egy hetes vagy két hetes út, ha nem csecsemivel utazik valaki. Nekik valószínű tovább tartott. Lehet egy hónapig is, nem tudjuk. Újszülöttel. De az angyal azt mondja, hogy kelj fel, vidd a gyermeket és annak anyját, mert jön Heródes, halálra fogja keresni a gyermeket. És tovább így olvasom, és ott volt egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott. Tessék figyelni. Beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által, aki így szólt Egyiptomból, hívtam ki az én fiamat. Bár ez a profécia nem Jézusról szólt eredetileg, hanem Izraelről. Hogy tudnilik, Isten Izraelt Egyiptomból hívta ki, ahogy ténylegesen onnan is hívta ki, Mózes vezetésével kivonult a nép a több mint 400 éves fogság után. De itt most Jézusra alkalmazza Máté evangélista ezt a proféciát, és azt mondta, hogy beteljesedett, amit a proféta mondott, hogy Egyiptomból hívtam ki a fiamat. De tovább olvasom. Ekkor Heródes, látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szer fölött felháborodott, és kiküldvén megölete Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket. Ez borzalmas dolog lehetett. Megöletett minden gyermeket két esztendőstől és az alul, azon alul. Az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor beteljesedik, most már a második, amit Jeremiás proféta mondott, amikor így szólt, szó hallatszott Rámában. Sírás, rívás és sok keserves jajgatás. Ráhel siratta fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Íme megint egy profétai jövendőlés. Máté evangélista megerősíti azt, amit mond, hogy ez azért történt így, hogy beteljesedjék, amit a proféta megírt. De ezzel még nincs vége a történetnek. 19. vers, amikor pedig Heródes meghalt, íme az Úrnak angyala megjelent álomban Józsefnek. Tehát megint az isteni gondviselés beavatkozik, megint szól az angyalon keresztül Isten Józsefnek, mondván, kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresték. Ő pedig felkelvén magához vette a gyermeket és annak anyját, és elment Izrael földjére, mikor pedig hallotta, hogy Júdában Archelaosz uralkodik, Heródesnek az ő atyának helyén. Heródesnek több fia is volt, és amikor meghalt, a fiak osztoztak a birodalmon. Az egyik fia Archelaosz volt. És megtudta József azt, hogy Archelaosz uralkodik Júdában. Így nem mert oda menni, hanem mivel, hogy álomban megintetett megint az isteni gondviselés, Galilea vidékére tért. Tehát nem Júdába ment, hanem Galileába, egy kicsit észak felé, és oda jutván lakozik a Názáret nevű városban, hogy, megint csak most már harmadszor, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni. Názáreti. Így is ismerik, hogy a Názáreti Jézus. De azért ez egy különös dolog, nem? Hiszen ő nem Názáretben született. Általában az ókorban az emberek nevéhez tettek egy kiegészítő nevet, aszerint, hogy hol született. Tehát Jézust inkább a betlehemi Jézusnak kellene nevezni, nem? Mert hiszen Betlehembe született, igaz, hogy Názáretben nevelkedett fel. De így maradt fenn ez a név, hogy Názáreti, Názáretből való. Júdás Iskáriótes, ismerjük ezt a nevet a Bibliából, ez azt jelenti, hogy egy Káriót nevű városból származik, ott született. Tehát ő a Káriót nevű város, vagy település fia, Iskáriótes, azaz Káriótból való fiú. Itt érdekes módon, de Jézusról azt olvassuk, hogy Názáretinek fog neveztetni, és ténylegesen a Biblia így is mondja. De ez csak a felnövekedés, a gyermekkor helye, nem pedig az, ahol született. Mit mondhatunk tehát mindezek után? Valójában kiről is van akkor itt szó? A történet elsősorban nyilván Máriáról szól, Jézus születéséről, de ahogy a Mikás szavaira gondolunk, azt kell mondanunk, hogy itt valami további dologról is lehet szó, és lesz szó majd, amikor az asszonyra gondolunk. De egy pillanatra visszalépünk most a történet elejéhez, mégpedig a Jelenések 11. fejezet utolsó versére gondolok, ahogy a bevezetőben említettem is, hogy a nagy jel előtt, 12. fejezet első versei előtt van egy bevezető vers. És ez a templom jelenet. Ez így hangzik, 18.-19. vers, és megharagudtak a pogányok, 295. oldalon ismét a Jelenések könyvében, tehát 11. fejezet utolsó két verse, megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a profétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak. És elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben. És megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lőnek villámlások és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. Tehát mielőtt a Jelenések könyve központi részéhez érünk, látnunk kell, hogy a háttérben van három dolog. A harag, az ítélet és a templom. A harag jelenti az emberek haragját, majd látni fogjuk, hogy jelenti Sátán haragját is, jelenti Isten haragját, azután következik az ítélet, a harag eredménye, következménye az ítélet. Erről már a múlt alkalommal tanultunk, hogy többszörös ítélet van. Tessenek gondolni a Jelenések 19. és 20. fejezetére az ítélet 7 jelenetére. 7 jelenetben mondja el a Jelenések könyve az ítéletet, vagy ítéleteket és a végső ítéletet. És nem utolsó sorban a templom. Mégpedig a templomnak a legbensőbb helyére kerül a hangsúly. Ez kerül fókuszba a Jelenések könyve 12. fejezetétől kezdődően. Mi volt ebben a belső részben, a templom legszentebb helyén? Így olvastam, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttaték a szövetség ládája, vagy a Fridláda, ha itt tetszenek ismerni. Fridláda, vagy a szövetség ládája. Na, hol volt ez a láda? Hol volt a templomban? Hova tették? A templomban több tárgy is volt. Hol volt tehát a láda? És mi volt a ládában? A templom legbensőbb helyén, a legszentebb helyen, ahogy ezt a Biblia fogalmazza, a szentek szentjében. Ez a kifejezés azt jelenti a héber nyelvben, hogy a legszentebb hely. Van a Bibliában egy rövid könyv, az Énekek éneke. Mit jelent ez? A legszebb ének. Ez egy érdekes héber kifejezés, hogy Énekek éneke. Ezzel azt akarták mondani, hogy a legszebb ének. Szentek szentje. Azt akarták vele mondani, a legszentebb hely. És a legszentebb helyben egyetlen egy tárgy volt. A szövetség ládája, vagy a Fridláda. És abban volt valami különös tárgy. Vagy tárgyak. Hogy mi? Kérdezzük meg Mózestől. Mózes maga elmondja a könyve 5. részében, vagy 5. könyvében, a kiosztott Bibliában ez a 197. és 198. oldalon van. Mózes 5. könyv, az utolsó könyv, 10. fejezet. Ebben a könyvben Mózes visszaemlékezik arra, hogy mi minden történt velük, attól kezdve, hogy kivonultak Egyiptomból. És itt az 5. könyv 10. fejezetében Mózes arra emlékezik, hogy mi történt, amikor Isten a maga ujjával írta a kőtáblára 10 ígét, azt a 10 parancsolatot egyébként, amit itt a falon is tetszenek látni mögöttem, pontosan ez volt. 10 parancsolat. Itt két fatábla van, de azok kőtáblák voltak. Csak hogy Mózes indulatában összetörte ezt a két kőtáblát rajta az isteni írással. Miért? Mert azt látta, hogy 40 nap telt el, nem több, 40 nap, 40 napig ott volt fönt a hegyen Istennel, és amikor lejött, akkor a nép már ott táncolt az aranyborjú előtt. És azon tanakodtak, hogy valaki más vezetőt kell választani, mert Mózes elment, és nem tudjuk, mi van vele. Alig több, mint egy hónap. És hajlongtak az aranyborjú előtt, áldozatokat mutattak be, örültek, táncoltak, énekeltek a borjú körül, minthogyha a borjú segítette volna őket át a vörös tengeren. És itt Mózes leírja, hogy mi történt ezek után. Nézzük, tehát a 197. oldalon kezdődik a 10. fejezet, és az első verstől az 5. így olvasom, abban az időben mondta az Úr nékem, faragj magadnak két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat. És jöjj fel hozzám a hegyre, és csinálj faládát. És felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket széttörtél. És tedd azokat a ládába. Csinálék azért ládát sittim fából, ma azt mondanánk, hogy akác fából. És faragék két kőtáblát is az előbbiekhez hasonlókat, és felmentem a hegyre, és a két kőtábla kezemben volt, és felirá a táblákra az előbbi írás szerint a 10 igét, amelyeket szólott vala az Úr ti hozzátok a hegyen a tűz közepéből, és a gyülekezés napján is átadá az Úr azokat nekem. Akkor megfordulék, és alájövék a hegyről, és betevém a táblákat a ládába, amelyet csináltam, hogy ott legyenek, amiképpen az Úr parancsolta nekem. A templom legszentebb helye. Egyetlen tárgy, a szövetség ládája, vagy a fridláda. Benne a legszentebb dolog, amit Izrael kaphatott. A leírt törvény. Amit tehát itt a falon is tetszenek látni mögöttem magyarul, fatáblán, ott kőtáblán, héberül. De nagyon fontos az, és hadd mondjam el, hogy amikor egyszer egy előadást hallgattam egy rabbitól, és megtudtam azt, hogy Jeruzsálemben, a jeruzsálemi parlament épülete a Knesset előtt van egy hatalmas menóra, egy hétágú gyertyatartó bronzból, talán tetszenek erről hallani, vagy tetszettek hallani, egy gyönyörű, szép, hatalmas, 4 méter magas bronz menórát tessenek elképzelni, és a menóra két oldalán domborművek vannak minden egyes ágon. Tehát ez egy 7 ágú gyertyatartó, és minden ágnak mind a két oldalán domborművek vannak. Kérdeztem a rabbitól, hogyha ez egy kiasztikusan elgondolt dolog, ugye, mert ténylegesen a 7-es ugye egy kiasztikus szám, ténylegesen így is van, akkor a középső ágon kell lennie a legfontosabb dolognak, ami a zsidóság számára a legtöbbet jelenti. És a rabbi azt mondta, hogy így is van, ez tényleg kiasztikus, és középen van a legfontosabb. Mit egyszerűen gondolni, mi lehet ott? Két dolognak kell lenni, mert a szobor egyik oldalán, illetve a bronz szobor egyik és a másik oldalán, mind a két oldalán dombormű van. Vajon mi lehet az egyik oldalon? Mi lehet a másik oldalon? Az egyik oldalon a 10 parancsolat, a 10 ige, azaz a 10 parancsolatból minden parancsolat első szavának az első betűje. Hiszen egy menorán, ha el tetszene gondolni, ugye mégse olyan széles, nem fér el egy ilyen hosszú szöveg, de minden parancsolat első betűje. Végig egymás alatt 10 betű. Egyik oldalán. Másik oldalon, ami legalább ennyire fontos, az a hitvallás, hogy halld Izrael az Úr, ami Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Szintén ott van a Tórában, Mózes könyvében, az egy Isten hitük. Tehát ezt mondta a rabbi. Budapesten a főrabbi, nem akárki, a főrabbi, hogy kiasztikus a menóra is. Azaz a legfontosabb rész középen van. Egyik oldalon 10 parancsolat, másik oldalon pedig az egy Isten hitről szóló hitvallásuk. Na miért fontos ez nekünk a jelenések könyve szempontjából? Hogy ahogy a könyv közepe felé haladunk, mire kerül a hangsúly? Ami a legfontosabb, mert a könyv közepén van a legfontosabb dolog. Úgy tűnik, hogy a frigyláda, mert János azt látja, megnyílik a templom, nem a templom kárpitját nézi, nem a falakat nézi, nem a tetőt, nem a különböző gyönyörűen szövött anyagokat, hanem a legfontosabb tárgyat, és ez pedig a frigyláda vagy a szövetségládája, benne is a legfontosabb tárgyat, a törvényt. Harc a törvény körül. Na most ezután nézzük meg, hogy a jelenések 12. fejezetében kik a főszereplők. Ugye már az előzőekben láttuk is, ugye egyrészt az asszonyt, másrészt a sárkányt is természetesen, és a gyermeket. Nézzük őket. Az asszony, a sárkány, és most látni fogjuk majd a továbbiakban, hogy a gyermek 4 különböző néven jelenik itt majd meg. Először is a Mihály névvel fogunk találkozni, tehát a jelenések 12. fejezetében 3 főszereplő van. Az asszony, a sárkány és Mihály. Most nézzük a szereplőket külön egy néhány pillanatra. Először is az asszonyt. Mit tudunk az asszonyról? Az előbb Máté evangéliuma 2. fejezete alapján úgy tűnt, minthogyha itt egy valóságos asszonyról lenne szó, természetesen valóságos szülésről és valóságos gyermekről, akit Názáretinek neveznek. De mindjárt látni fogjuk, hogy az asszony mást is jelent, hiszen a jelenések könyvében minden szimbolikus. 12. fejezet 6. verse, 295. oldal. Azt találjuk, hogy az asszony elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy táplálják őt 1260 napig. Hát mennyi ideig élhetett Mária? Mit tetszene gondolni? 80-90 évig? Hát nem gondolom. Az ókorban az emberek sajnos 50, esetleg 60 évig, tovább nem. Ha valaki 70 évig élt, már nagyon öregnek számított. Ha valaki netalán a 80 évet megérte, szinte nem is történt ilyen. De tessenek belegondolni, hogy az asszony elfut a pusztába, és ott van 1260 napig. Ha szó szerint vesszük az 1260 napot, akkor az mennyi? 3,5 év. 3,5 év. Hát ez túl kevés, nem? Hogy az asszony csak 3,5 évig élt volna. ha profétikusan számolom ezeket a napokat, és azt mondom, hogy 1260 év, minden nap után egy év, akkor pedig nincs olyan ember, aki 1260 napig élt volna. Hogy lehetséges akkor, hogy az asszony elfut a pusztába, és ott van 1260 napig? Nehezet kérdeztem. Hogy kell ezt, hogy lehet ezt megmagyarázni? Csak úgy, hogy az asszony itt már ettől a ponttól már nem egy olyan asszony, akit mi ismerhetünk itt a Földön, aki él 60, 70, 80, esetleg 100 évig. Nem. Sokaknak ez komoly fejtörést okoz, hogy is van, pedig ezt végig kell komolyan gondolni, hogy a jelenéseknek olyan érdekes a szimbolikája, hogy nagyon sok kép szó szerint is érthető, de inkább szimbolikusan. Vagy mind a két értelem helyes. Tetszenek emlékezni a tegnap estére, amikor az egyik csapásnál azt mondtam, hogy az emberek rágják a nyelvüket a kín miatt? Sötétség történt ugyanis. Sötétség jött. Hát a sötétség nem fáj. Mégis azt olvassuk, hogy a sötétségben a kín miatt rágják a nyelvüket, mintha ez a sötétség több lenne már, mint fizikai sötétség, amely önmagában a legfeljebb félelmet kelt, de nem fog fájdalmat okozni. De ha már fájdalmat is jelent a sötétség, akkor az már egy kicsivel több. Több, mint egy félelmet keltő sötétség. Egyébként Jézus keresztje körül is sötétség volt, mielőtt meghalt volna. Ha erre tetszenek gondolni majd, vagy olvassák az evangéliumból, nagyon különös ez is, hogy Jézus úgy halt meg, hogy sötétség vette körül a keresztet, pedig még nem volt este. Ami lehet, hogy fizikai sötétség, de lehet, hogy más jellegű is volt. Minden esetre visszatérve az asszonyra, tehát egy különös dolgot tanulhatunk meg, hogy itt az asszony már szimbolikus, mert a pusztába kerül, és ott van 1260 napig. De nézzük tovább 13. verstől, még mindig az asszonyról, hogy amikor látta a sárkány, hogy ő levetetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte, és adaték az asszonynak két nagy sasszárny. Nyilván ez is szimbolikus, nem? Két nagy sasszárny a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig. Ha ezeket az éveket is összeadjuk, ez is 3,5 évet tesz ki, ha szimbolikus, akkor 1260 évet jelent. Mivel kétszer előfordul valami, ezt is sokszor elmondom, az nagyon fontos a jelenések könyvében, itt is kétszer mondja, azaz, kétféleképpen elmondja ugyanazt a dolgot, hogy biztosak legyünk benne. Tovább még olvasnám a 15. 16. verset, hogy bocsátta a kígyó a szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azzal a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány a szájából bocsátott. Nagyon érdekes, hogy az asszonyon a föld segít, de segít maga Isten is, mert szárnyakat ad neki jelképesen, hogy elmeneküljön. Sőt, a pusztában, ahol nincs táplálék, táplálja őket. Talán, mintha hasonló lenne ez a tapasztalat Izrael tapasztalatához, ugyanis amikor Izrael kivonult Egyiptomból, a pusztában töltött mennyi időt? 40 évet, és a Biblia azt mondja, hogy nem kopott el a sarú a lábukról, és nem szakadt le a ruhájuk róluk az alatt az idő alatt, sőt, Isten gondoskodott arról, hogy táplálékhoz is jussanak. Ott kint, ahol egyébként nincsen táplálék. De Ézsaiás könyvéből is olvashatnánk, hogy az asszonynak szimbolikus jelentősége van, hasonlóan Mikás szavaihoz, hogy szimbolizálhatja Izraelt is, de talán a mi szempontunkból a legfontosabb az Efézusi levél, 231. oldalra, ha lapozunk, az Efézusi levél 5. fejezetéhez. És ott a 25. verstől 27-ig olvasom, 231. oldalon, majd a 32. verset is ugyanebből a fejezetből, tehát a 25. verstől 27-ig, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket. Miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a vízfürdőjével az íge által. Hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörközés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. És azután a 32. vers. Felette nagy titok ez, de én Krisztusról és az egyházról szólok. Pál apostol azt mondja, hogy a férfiak szeressék a feleségüket, miként Krisztus is szerette az egyházat. Szerette úgy, ahogy a férfi szereti a feleségét. Azaz a meg kell fordítani, hogy a férfinak úgy kell szeretni a feleségét, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Végül önmagát adta, érette. Az asszony tehát az egyház szimbóluma is. Van egy második főszereplő. Őről mit tudunk? A gonosz sokféle arca. A sárkány. Mit tudunk a sárkányról? Hát, hogy ez a sárkány azzal kezdte szinte a dolgokat, hogy már háborúzott a mennyben. Az előbb fel is olvastam, nem olvasom újra, hogy amikor János látja az égben a jelet, a nagyvörös sárkányt, azt látja, hogy a farka után magával ragadja az ég csillagainak harmadrészét. A jelenések könyvében a csillagok általában angyalokat szimbolizálnak. Akár jó angyalokat, akár rossz angyalokat. Sátán, a sárkány maga után ragadja az angyalok harmadrészét, és a földre veti azokat. Azután a 9. vers vetteték a nagy sárkányom, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek, és a sátának, ki mind az egész földkerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyala is ővele levettetének. Tehát itt van a gonosz négy arca, a sárkány, a régi kígyó, az ördög és a sátán. De azután, amit az előbb olvastunk is, hogy mi történik vele, kergeti az asszonyt, majd vizet bocsát az asszony után, hogy a vízzel elragadja. De a legkülönösebb, 17. és 18. vers, megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Tehát Sátán támadása a gyermek után, Jézus után az asszony ellen fordul, azaz az egyház ellen, később az egyház magva ellen, vagy az egyház maradéka ellen, így is lehetne fordítani, az ő magvának maradékával szemben háborúzik. Azokkal szemben, akik az Isten parancsolatait őrzik, és akiknél van a Jézus bizonyságtétele. Mivel ebben a fejezetben a hangsúly a törvényre, a 10 parancsolatra kerül, nem véletlen, hogy akikről itt szó van, ők őrzik Isten parancsolatait és a Jézus bizonyságtételét. Harmadik személy Mihály. Ki tudná megmondani, hogy mit jelent ez a név? Ez a szép név, Mihály. Aki olyan, mint az Isten. Honnan tetszik ezt tudni? Már tanulta, igen. Igen, nagyon jó. Ez egy héber név. Mikael. Héber, lényegében három szó összetétele, egy hasonlító szócskával, hogy aki olyan, mint Isten. Kérdőformában is lehet ezt fordítani, hogy ki olyan, mint Isten, vagy kijelentő formában, hogy aki olyan, mint Isten. Tehát a gonosznak négy arca, és itt is van négy arc, vagy négy név. Az egyik a Mihály, a másik a Krisztus, vagy Krisztos, hogyha görögül mondanánk, ami azt jelenti, hogy felkent. Krisztus felkent, ugyanaz, mint a Mesiás, a harmadik arc a bárány, János evangéliuma, illetve a jelenések könyve, majdnem a legtöbb esetben így nevezi Jézust, hogy a bárány, vagy az Isten báránya. És a negyedik arc az ember fia. Itt a középső részben, tehát a jelenések könyve középső részében mind a három elnevezés megtalálható, sőt mind a négy. Egyrészt Mihály, ha nézzük a 12. fejezet 7. versétől a 12-ig, lőn az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai viaskodnak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik, és az ő angyalai, de nem vehetének diadalmat, és a helyük sem találtatik többi a mennyben, és vetetik a nagy sárkányom, a régi kígyó, aki nevezhetik ördögnek és a sátánnak, aki mind az egész földkerekségét elhiteti, vetetik a földre, és az ő angyala is ővel a levettetének, és hallék nagy szózatot az égből, amely ezt mondotta, most lett meg az üdvösség, és az erő, és a mi Istenünk országa, és az ő Krisztusának, itt a Krisztus név, Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója a levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány. Tehát most már a harmadik név. Először hallottuk a Mihály, azután Krisztus, azután a bárány. Most, hogy ők legyőzték a bárány véréért, és a bizonyságtételük beszédéért, és az életüket nem kímélték, mint halálig. Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Tehát itt már találkoztunk a Mihály névvel, a Krisztus névvel, a bárány névvel, de ugyanebben a részben, a 12., 13., 14. fejezetben az ember fia, tehát a negyedik arc, a negyedik név is megjelenik, mégpedig a 14. fejezet 14. versében. És láttam, és ímé egy fehér felhő. És a felhőn üle valaki, hasonló az embernek fiához. A fején arany korona, és a kezében éles sarló. Nem különös ez, hogy a jelenések könyve központi részében, 12., 13., 14. fejezetben az igazi nagy küzdelemről olvashatunk. Egyik oldalon a gonoszság megtestesítője, maga Sátán, aki megjelenik úgy, mint a sárkány, megjelenik úgy, mint a régi kígyó, megjelenik úgy, mint az ördög, vagy mint a Sátán, négy különböző formában. De a másik oldalon Mihály, aki legyőzi őt, aki a Krisztus, aki a bárány, és aki az ember fia. Íme a három főszereplő. Mit tudunk a haragról? A harag, erről az előbb már említést tettem, de a következő héten, majd csütörtökön kicsit részletesebben beszélnék. Ez az 1260 nap, vagy idők, fél idő. Ez az idő meghatározás Dániel könyvében található először, a 7. fejezet 23. versétől kezdődően, és azután a 12. fejezetben, ugyanott Dániel könyvében, 7. versben, de a jelenések könyvében is többször, itt a központi részekben, például a 11. fejezet elején is, és aztán meg a 13. fejezetben, többféle formában, úgyis, hogy 1260 nap, úgyis, hogy idők, fél idő, sőt úgyis, hogy 42 hónap. Ez az időszak, ha szó szerint értelmezzük, bármilyen meghatározást követünk, akkor is 3,5 év, ami pontosan megegyezik azzal az idővel, ameddig Jézus itt a földön tanítói, gyógyítói szolgálatot végzett. 3,5 év. Ha szimbolikusan értjük, akkor pedig 1260 nap. És ahogy láttuk az asszony kapcsán, valószínű, hogy ahogy az asszony szimbolikusan is lehet érteni, az 1260-at is lehet szimbolikusan érteni, minden napra egy-egy esztendőt kell számolni. 1260 év. Az asszony magvának maradéka. A hangsúly erre kerül a jelenések könyve 12. fejezet végén. Kikből áll ez a maradék? Akik egyrészt őrzik Isten parancsolatait. Ugye a 12. fejezet végén olvastam ezt, a 17. versben, hogy akkor megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, vagy e szerint a fordítás szerint a magvának maradékával, akik őrzik Isten parancsolatait, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Mit jelent közelebbről ez, hogy Isten parancsolatai és a Jézus bizonyságtétele? A zsidóság úgy gondolta, hogy a szent iratok, amit mi keresztények ószövetségnek is nevezünk, a szent iratok mind az Isten parancsolatai, az Isten szavai. Mert a próféták is mindig úgy szóltak, vagy úgy írtak, hogy az Úr így szól. Tehát az Isten parancsolatát mondták el. Amit mi újszövetségi Bibliának nevezünk, vagy a Biblia újszövetségi részének, valójában mi az? A Jézus Krisztus bizonyságtétele, mert Jézus Krisztusról szól. Egyrészt leírja azt, amit Jézus tett, tessenek gondolni Máté evangéliumára, vagy a többi három evangéliumra, vagy arról szól, amit az apostolok tettek Jézus nevében, tessenek gondolni a Cselekedetek könyvére, vagy pedig a többi iratra, a levelekre, amelyek elmondják azt, hogy az apostolok merre jártak, hogyan tettek bizonyságot Jézusról. Valójában ez a két kifejezés az egész Bibliát magába foglalja. A héber iratokat, a szent iratokat, amit mi ószövetségnek nevezünk, és természetesen az újszövetséget, a Jézusról szóló bizonyságtételt. Egyetlen kérdés marad, hogy még mi az, ami a Bibliával kapcsolatban fontos lehet nekünk. Egyszerűen csak a Biblia ismerete az, ami fontos, vagy még valami többre is szükségünk van. Nézzük meg, hogy ez a két kifejezés, hogy Jézus bizonyságtétele, vagy az Isten parancsolatai, még milyen más kifejezéssel vannak összefüggésben itt a Jelenések könyve központi részében. A 12. rész 17. versét most felolvastam, de még ezen kívül két részt találhatunk, a 13. fejezetet, és aztán a 14-et, ahol még valamit találunk az asszony magváról, vagy a szentekről, ahogy másképpen a Biblia mondja, vagy nevezi őket. Például a 13. fejezet 10. verse végén itt van a szentek békességes tűrése, azaz kitartása és hite. Tehát nekem nem elég egy lexikális tudás, nem elég ismernem a Biblia ó és újszövetségi részét, összesen ugye 66 könyvet, hanem ezek igazi megértéséhez szükségem van egy belső, bizalmas közösségre, a hitre. Mert a hit lényeg a bizalom Isten iránt, hogy ez, ami itt van a kezemben, a javamra van. Ezt Isten nekem küldi, nekem szánta. Azután a 14. fejezet 12. verse. Itt van a szentek békességes tűrése. Ugyanaz, amit az előbb olvastam. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait, ez a mondat összekapcsolja a 12. fejezet 17. versével, hogy az Isten parancsolatainak őrzői, és hozzáteszi, és náluk van a Jézus hite. Tehát megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát nem egyszerűen hit a Bibliában, ez is nagyon fontos, de hit Jézusban. Valójában tehát ez az a közösség, ez az a csoport, amely ellen Sátán a Biblia szerint az utolsó nagy erőfeszítését majd megteszi. Azaz elmegy, hogy háborút készítsen elő. Így olvashatjuk a 12. fejezet 17. versében, hogy miről szól ez a háború, vagy milyen természetű háború lesz, erről tanulunk ha Isten éltet, a következő héten, csütörtökön. Erről szól a Jelenések könyve 13. és 14. fejezete. Sátán utolsó, mondjuk így, nagy harca, nagy háborúja az asszony ellen. Így tehát arra hívok szeretettel mindenkit, hogy jöjjön el majd a következő héten csütörtökön is, és gondoljon arra, hogy ez most olyan, mintha egy kétkötetes könyv első kötetét olvastuk volna, azaz a 12. fejezetet. Valójában ezt most nem fejeztük be a második kötethez, a jövő héten csütörtökön jutunk, és addig is kérem, hogy velem együtt hajtsanak fejet egy rövid imádsághoz. Drága Jézusunk, most, amikor így elcsendesedünk, és arra gondolunk, hogy Te kiválasztottál mindenkorban egy kis népet, egy kis csoportot, az asszony magvát, vagy az asszony maradékát, vagy magát az asszonyt is, és vezetted a századokon keresztül, sőt, meg is őrizted még a pusztában is, és tápláltad. Így megköszönjük néked, hogy ma is van gondod rejánk, és ma is akarsz tanácsolni bennünket, és segíteni abban, hogy téged megismerjünk. Ezért néked mondunk hálát és köszönetet, és kérünk, hogy fogadd el imádságunkat, és add a te lelkedet, hogy igazán megértsük a rólad szóló bizonyságtételt. Kérünk, fogadd el így imánkat a te nagy kegyelmedből. Amen. Következő alkalommal, ha Isten éltet bennünket, tehát a következő héten csütörtökön lesz. Hát sajnálatos módon elérkezünk. Az már a 9. előadás lesz. Az utolsó előtti, december 4-e csütörtök 18 óra, Szent Háromság helyett szentségtelen hármasság. Jelenések könyvének ez a két központi fejezete, a 13. 14. szól erről, hogy mi lesz Sátán utolsó csalása. Kérem önöket, hogy ha megtehetik, akkor jöjjenek el jövő héten csütörtökön, és addig is kívánok mindenkinek kellemes estét is. Jó éjszakai pihenést. Köszönöm a figyelmüket. Hát kezdjük akkor a Jelenések 20. fejezetével. Huszadik fejezet 4. verse, és láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélet tétel. Tehát nem egy személy fog ítélni, hanem többen. Kik ezek? János apostol így mondja, láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédét, megint ez a szópár, Jézus bizonyságtétel és az Isten beszédét, tehát a Bibliáért, akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, sem vették annak bélyegét homlokukra vagy kezükre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Ez azt jelenti, hogy Jézussal együtt ítéletet folytatnak azok, akik részesülnek az első feltámadásban, akik vele együtt megélik ezt az 1000 évet, és részt vehetnek az első feltámadásban, utána végig az ítéletben, de az ítéletet magát valaki más hozza, nem ők. Ők csak részt vesznek az ítéletben. Na honnan tudjuk azt, hogy kié az ítélet? Itt János evangéliumához kellene lapozni egy pillanatra. János evangéliuma 5. fejezetében beszél Jézus az ítéletről nagyon érdekes módon, és a feltámadásról is. Ez maga is különös, hogy ő is összekapcsolja itt is ebben a könyvében, ugye János apostoltól van a Jelenések könyve is, és az evangélium, és a Jelenések 20. fejezetében a feltámadás és az ítélet egy fejezeten belül, szinte egy képen vagy egy képsoron belül jelenik meg. Ugyanígy van ez a János evangéliumában, az 5. fejezetben. Tessenek megnézni a 20. verstől olvasom, ez nálam a 115. oldalon, ha tetszenek lapozni János evangéliumához, az 5. fejezet, és ott a 20. verstől fogom olvasni, mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amiket ő maga cselekszik. És ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. Mert amint az atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. Tehát itt a feltámadás gondolata. Utána rögtön, vagy közvetlen mellette az ítélet gondolata, mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, amiként tisztelik az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát, aki elküldte őt. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljő az idő, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Mert miként az atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Ez a harmadik dolog. Tehát először azt mondtuk, hogy a feltámadásnál az atya is feltámaszt, de a fiú is feltámaszt. Az atya is ítél, de az ítéletet mégis a fiúnak adja. Itt pedig azt olvassuk, hogy mindenkinek tisztelni kell a fiút is, ahogy tisztelik az atyát, mert ahogyan az atyának élete van önmagában, a fiúnak is van. És hatalmat adott neki az ítélettételre is. 27. vers, mivel, hogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Tehát az igazi ítélő bíró, ha lehetne így mondanom, maga Jézus. Pál apostol viszont arról is ír a korintusi levélben, hogy mi emberek végül a világot is megítéljük, még angyalokat is ítélünk. Ugyanis a végső ítélet Sátán felett is folyik majd. Nem csak azok felett, akik a kárhozatra támadnak majd fel, hanem nyilván a bűn okozója felett is folyik majd egy ítélkezés, hiszen a 20. fejezetből azt olvastuk, hogy a sárkány is a tűz tavába vettetik, meg a hamis proféta és a vadállat is. Tehát végső fokon Sátán maga is elpusztul, azaz nem lesz örökké gonosz. Ahogy a bevezetőben említettem, hogy örökké tartja a gonoszság. Nem, mert a gonoszságnak van kezdete. És ha van kezdete, akkor lesz vége. Istennek a Biblia szerint nincs kezdete, mert ő örök, és nincs vége sem. Tehát ez nem egy olyan küzdelem, ami vég nélküli, ami az örökké valóságon keresztül mindig így lesz, hogy a jó és a rossz állandóan harcban áll egymással. A gonosznak van kezdete, vagy volt kezdete, és így lesz vége. De ebben az ítélkezés fő része, a legfőbb része magáé Jézusé. Miért? Mert embernek fia is. Tehát ő az, aki igazán jogosan kimondhatja, hogy igen vagy nem, mert ő egy személyben Isten fia és ember fia. És ez a különös kijelentés van itt János evangéliumában, hogy Isten maga nem is ítél ilyen formában, hanem átadja az ítéletet a fiúnak. Tehát az ő kezében van a végső ítélet. Ugyancsak a korintusi levélben most eszembe jutott még egy bibliai hely, ahol Pál apostol azt írja, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. Krisztus ítélő széke előtt. Nem azt mondja, hogy az atya ítélő széke előtt, Krisztus ítélő széke előtt.